Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat.
A mikrofonnál Virtesajai László
és Gedő Ágnes.
Csütörtöki adásunk tartalmából.
Ferenc pápa részvédtávirata a brazíliai Serafim bíboros halálára, imája a németországi zsinagóga elleni merénylet áldozataiért.
Donald Tusk, az Európai Tanács elnökének látogatása a pápánál.
Amazóniai szinódus, őserdő az összeomlás szélén, eukarisztia az első helyen.
A jeruzsálemi biblikus intézetek évnyitója, Isten szava a misszió kezdete.
Szentföld. A Szent Sír helyreállítása második fázisának előkészítése.
Námán hite, Martos Balázs atya emlékezése az évközi 28. vasárnapra.
Ferenc pápa részvédtávirata Serafim bíboros halálára. Buzgósággal és missziós szenvedéllyel szolgálta az egyházat, gyarapította a Jézus Krisztus és egyháza iránti szeretetet. Szól Ferenc pápa részvédtávirata, melyet a brazíliai Belo Horizonte érsekségnek küldött, mely most elvesztette egykori főpásztorát. Sajnálkozással ír a pápa a Serafim Fernández de Araújo bíboros halálhírének vételére, aki október 8-án, kedden, 95 éves korában hunyt el.
Valmor Oliveira de Azevedo érseknek a Brazil Nemzeti Püspöki Konferencia elnökének küldte szerdán Ferenc pápa részvédtáviratot, melyben imádságban való közelségéről biztosítja az elhunyt főpásztor rokonait és a gyászoló híveket. A szeretett bíborost Ferenc pápa Isten irgalmába ajánlja. Úgy emlékezik rá, mint aki buzgósággal szolgálta az egyházat, és aki papként részt vett a II. Vatikáni zsinaton. 50 éven át missziós szenvedéllyel szolgált a brazil érsekségben, és gyarapította a hívekben a Jézus Krisztus és egyháza iránti szeretetet. Az Úr fogadja be örök boldogságával hűséges szolgáját, akiért Ferenc pápa imádkozik, és a boldogságos Szűz Mária közbenjárását kéri.
Donald Tusk az Európai Tanács elnökének látogatása Ferenc pápánál. Az Európai Tanács elnökét, a lengyel Donald Tuskot fogadta Ferenc pápa október 5-én délelőtt az apostoli palotában, aki családja kíséretében jelent meg a kihallgatáson. A Ferenc pápával folytatott beszélgetés után Pietro Parolin bíboros államtitkár fogadta az Európai Tanács elnökét, adta hírül a Szentszék sajtóirodája.
A szívélyes légköri megbeszélésen kiemelték a jó kétoldalú kapcsolatokat a Szentszék és az Európai Unió között, továbbá az egyház hozzájárulását a múltban és jelenben is Európa szolidárisabb és békés újjáépítéséhez, amely tekintettel van a földrészt alkotó népek identitására. A megbeszélések során kitértek ezen kívül még néhány nemzetközi és regionális jellegű kérdésre, különös tekintettel az Európai Unió jövőjére és a migráció adta kihívásokra.
Amazóniai szinódus. Őserdő az összeomlás szélén. Eukarisztia az első helyen. A szerdai sajtótájékoztatón egy Nobel békedíjas klímakutató figyelmeztetett, hamarosan visszafordíthatatlan lesz az őserdő pusztulása, ha nem lépünk közbe. Erwin Kreutler, osztrák származású amazóniai püspök meggyőződése, az eukarisztia előbbre való a cölibátusnál. Ferenc pápa az ülés végén imádkozott a németországi zsinagóga ellen elkövetett merénylet áldozataiért. A püspöki szinódus 5. kongregációján nagy hangsúlyt kapott az ökoszisztémát fenyegető katasztrófa veszélye. Erre mutatott rá Carlos Alfonso Nobre, aki 2007-ben Nobel békedíjat kapott, mint ahogy a brazil Altamira Xingu nyugalmazott püspöke is. A világ harmadik legnagyobb vízi erőműve Belo Monte-ban működik, a környék természeti pusztulását és a lakosság szenvedéseit a püspök saját szemével látta. Egyes szinódusi atyák ökológiai gyilkosságról beszélnek, és bűnnek tartják a teremtett világnak okozott károkat. Ezzel Isten ellen, a fele barát és a jövő nemzedékek ellen is vétünk. A 80 esztendős Erwin Kreutler püspök Ausztriában született, de 26 éves kora óta Amazóniában él. 30 éve testőrök vigyáznak testépségére, ugyanis védi az őslakosokat és az őserdőt. Az Amazonas térségében több ezer közösség egyszer-kétszer jut az oltári szentséghez évente, pedig az a keresztény élet számára meghatározó jelentőségű. Nem csak Isten szavára van szükségük, hanem az eukarisztiára is. Fennáll a veszély, hogy a papinőtlenséget az oltári szentség elé helyezzük. Az Úr az utolsó vacsorán azonban azt mondta, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Ezért számunkra az eukarisztia kötelező, vallja Kreutler püspök. Arról se feledkezzünk el, hogy a pap nélküli közösségek kétharmadát nők koordinálják. Sok szó esik a nők érvényre juttatásáról, de konkrétumokra van szükség. A női diakonátusban gondolkodunk, erről is beszéljen a szinódus, tette hozzá a püspök. A vidékről városba özönlő lakosságot a pünkösdista egyházak előbb értékel a katolikus egyháznál, amelyik nincs jelen, hiszen nincsenek papok, szerzetesek vagy szerzetes nők. Nem elég meglátogatni egy-egy közösséget, ott kell lenni velük mindig, kiszolgáltatni nekik a szentségeket. Kreutler püspök szerint nincs más megoldás, mint a házas férfiak pappá szentelése. Annál is inkább, mert az őslakos népek nem értik a cölibátust, számukra a nőtlenség értelmezhetetlen állapot. Az amazóniai szinódusan nem ért mindenki egyet a viri probáti felé való nyitással, ami ugyanakkor nem általános érvényű változtatás lenne, hanem kivétel adott helyzetekben. Van, aki szerint inkább az állandó diakónusok számát kellene növelni. Carlos Alfonso Nobre klímakutató 40 éve foglalkozik az Amazonas őserdő tanulmányozásával. Ő az általános felmelegedés egyik legnagyobb szakértője. Kifejezetten a püspöki szinódusra készített dokumentációt, amelyből kitűnik, hogy Amazónia a bolygó ökológiai szíve, a maga hallatlan, szociális és biológiai sokszínűségével. A tudomány azonban ellentmondás nem tűrően állítja, vészesen közeledik az idő, amikor ez a csodálatos ökoszisztéma összeomlik. Ha kiirtják az őserdő 20-25%-át, akkor hamarosan a terület 60%-át beborítja majd a szavanna. Jelenleg az őserdő 15%-a pusztult el. Nem sokára eljutunk oda, ahonnan nincs visszaút, figyelmeztet a klímakutató.
A Jeruzsálemi Biblikus Intézetek évnyitója, Isten szava a misszió kezdete. Pier Battista Pizzaballa ferences érsek, jeruzsálemi apostoli adminisztrátor október 7-én hétfőn ünnepi szentmisét mutatott be Jeruzsálemben, amellyel megnyitotta a Studium Biblicum Franciscanum, a Ferences Biblikus Tanulmányi Intézet akadémiai évét. Az iskola történelmet teremtett a felfedezései által, mondta a ferences érsek homiliájában. Aki a szent könyvek fölé hajol, megtalálja benne az első választ a világ kiáltására.
Ferenc pápa megalapította Isten szava vasárnapját, mely így módon emlékezik arra, hogy az egyház életének és a világ felé végzett szolgálatának az eukarisztiából és Isten szavának a megfontolásából kell fakadnia. A jeruzsálemi latin pátriárkátus apostoli adminisztrátora együtt említette a Szentváros három biblikus intézményét, melyek a Biblikus Iskola, a Pápai Biblikus Intézet és a Ferences Biblikus Tanulmányi Ház. Ehhez a három nagy intézethez több kisebb biblikus tanulmányi ház is kapcsolódik, melyekben szintén komoly teológiai és biblikus tanulmányokat folytatnak.
A Ferences Biblikus Tanulmányi Intézetet a Szentföldi Ferences Kusztória hozta létre 1901 és 1924 között azzal a céllal, hogy a Szentírása megváltó földjén akadémiai szinten kutassák a bibliai országok régészeti kutatásával párhuzamosan és azok eredményeinek a figyelembevételével. Intézetünk, mondta Ferences előjáró, noha kicsi méretű, de a különféle nyelvű szerzetesek közös imádsága és közös kutató munkája teszi értékesi azt a szolgálatot, amelyet a Ferences Biblikus Tanulmányi Ház nyújt a világegyháznak.
Szentföld. A Szent Sírhely reállítása a második szakaszának előkészítése. Megkezdődik a Szent Sír Bazilika helyreállítását és megőrzését célzó munkálatok második fázisának előkészítő szakasza. A világ keresztényei számára központi jelentőségű istentiszteleti hely strukturális átalakításának igényes munkájában ismét fontos szerepet kapnak olasz minősített szervezetek és intézmények.
A Fidesz katolikus missziós hírügynökség tájékoztatása szerint október 8-án megállapodást írt alá Jeruzsálemben a Szentföldi Kusztódia székhelyén a Szentföldi Ferences Kusztódia és a torinói La Venaria Reale kulturális javak megőrzésének és helyreállításának alapítványa. A megállapodás értelmében elindítják azt a folyamatot, amelynek során az elkövetkező években megszilárdítják a szentély, vagyis az edikula alapjait és a bazilika padlózatát. A projektet közösen hajtják végre a római La Sapienza Egyetem ókor tanszékével. A két tudományos intézet feladata lesz, hogy mélyrehatóan tanulmányozza jelenlegi állapotot történelmi archeológiai szempontból is, és kidolgozza a végső restaurálási tervet.
A megállapodást a Szent Sír őrzésével és a Szent Helyen belül a status quo fenntartásával megbízott három keresztény közösség írta alá. A Jeruzsálemi Görög Ortodox Pátriárkátus, a Jeruzsálemi Örmény Apostoli Pátriárkátus és a Szentföldi Ferences Kusztódia. Ez a három egyházi közösség gondoskodik az igényes helyreállítási munkák finanszírozásához szükséges pénz begyűjtéséről is.
2017 márciusában régészeki szakértők csoportja, miután sikeresen befejezte az edikula restaurálását, már megkongatta a vészharangot, a Szent Sír Bazilika lehetséges összeomlását jelezve. Az edikula az a szentély belsejében lévő struktúra, amely magába zárja a Jézus sírhelyeként tisztelt sziklaüreg maradványait.
Antonia Moropulu professzorasszony, az Aténi Nemzeti Műszaki Egyetem docense már 2 évvel ezelőtt jelezte a restaurálási projektben tudományos partnerként résztvevő National Geographic Society-nek adott nyilatkozatában, hogy a Szent Sír egész épületegyüttese súlyos veszélyben van, szerkezetét összeomlás fenyegeti. A görög régész professzor arra is felhívta a figyelmet, hogy nem egy lassú folyamatról van szó, hanem az összeomlás bármelyik pillanatban bekövetkezhet, katasztrofális következményekkel járva.
A riasztó feltételezések éppen az edikula restaurálásával megbízott szakértői csoport által végzett kutatások és felmérések során merültek fel. A kutatások kimutatták, hogy az épület együttes, amelynek utolsó felújítása a 19. században történt, túlnyomó többségében az előző, instabil alapokra épült szerkezetek maradványai nyugszik, az altalajt galériák és csatornák szelik át.
A szentélyt Nagy Konstantin császár uralkodása idején a 4. században egy római templom maradványaira építették a Jézus sírjaként tisztelt temetkezési hely köré. Az eredeti épületet a 7. században perzsa hódítók, majd 1009-ben a fatimidák részben lerombolták. A templomot a 11. század közepén építették újjá. Az utóbbi években földradar és robotizált kamerák segítségével összegyűjtött műszaki adatok kimutatták az évente zarándokok és turisták milliói által felkeresett szent hely stabilitásának riasztó helyzetét. Számos, a kupolát tartó 22 tonnás oszlop 1 méter 20 cm-es nem konszolidált törmeléken áll.
Námán hite címmel most hallgassák meg Martos Balázs atya elmélkedését az évközi 28. vasárnapra.
Námánról az Arám király sergeinek vezéréről szól a vasárnapi olvasmány. Námán, akit Jézus is említ a názáreti zsinagógában, mint hívő idegent, itt a hála és Isten hit példaképe. Leprától tisztul meg Elizeus által, és amint ezt látja, hitet tesz Izrael istene mellett. Hálálkodik a prófétának, és dicsőíti az Urat. Námán bizonyára régóta kereste a gyógyulás lehetőségét, amely mint egy mellékutakon, az Úr titokzatos útjain érkezik el hozzá. Arám katonák egy portjáról hozzák magukkal azt a zsidó lányt, aki hal Námán betegségéről, s úrnőjének Námán feleségének mondja, A szamariai próféta bizonyára meg tudná gyógyítani. Námának több se kell. Engedélyt kér és kap királyától, és elmegy Izraelbe. Csak lassanként jut el Elizeushoz, aki hall az idegenből jött betegről, üzen neki, és megadja a gyógyulás módját. Isten útján járva az embernek át kell alakulnia. Námán, aki a gyógyulás reményében habozás nélkül útra kell, megsértődik és haragra gerjed, amikor Elizeus csak a Jordán vizében való fürdőt parancsolja neki, és nem veszi személyes kezelésbe, nem szorgoskodik körülötte nagy odaadással, ahogy arra számított. Szolgáinak kell kérlelni, hogy tegye meg mégis, ha már eddig eljött, tegye meg ezt a csekélységet. A kemény katona enged, és láb megtisztul. Bőre olyan tiszta lesz, mint egy gyermek bőre. Az emberi praktikák helyett Istenben kell hinnie. A folyók vizének tisztasága helyett a belsejének kell megtisztulnia, hogy egészséges lehessen. Valahogy úgy, mint Lévi a vámos, aki bátran Jézus elé áll és vagyonának felét a szegényeknek akarja adni, éppen olyan tiszta egyértelműséggel vallja meg most már Námán Elizeus színe előtt, hogy hisz Izrael Istenében, és ki akarja fejezni háláját anyagilag is. A történet többszörösen is kiemeli, hogy a gyógyulás egészen Isten műve, és nem a királyé, sem a prófétáé. Amikor Námán a királynak adja elő kérését, ez megdöbben, megszaggatja ruháját, és konfliktus, sőt harci szándékot szimatol. Az elbeszélő alig, hanem ki is figurázza kissé a pogány emberek hiszékenységét, varázsló szokásait, és előtérbe állítja a zsidóság tiszta hitét, amellyel egészen Istennek tulajdonítják az uralmat élet és halál felett. Amikor pedig Námán hálát ad és a prófitához fordul, valahogy meg akarja jutalmazni őt is, az Isten emberét, ezüsttel, arannyal, ez nem fogadja el az ajándékot. Ma azt mondanánk, hiteles marad. Isten dicsőségét keresi, nem az anyagi előrejutást. Eligazítja Námánt, hogyan gyakorolja majd a hitét pogány környezetben. A megtért földet kér Izraelből, hogy izraelita földön dicsőíthesse Istent. Az evangélium vasárnapi részletében Jézus is leprásokat gyógyít meg, egyszerre tízet, de csak egy tér vissza köszönetet mondani, egy szamáriai, egy idegen, ahogy valaha Námán. Szamária, mintha őrizne valamit a gyógyulást kereső Námán tapasztalatából. Mi is mindannyian tudjuk a szívünk mélyén, olykor csak rejtegetve, hogy mindenért hálával tartozunk Istennek. Vannak napok, amikor az apróságot észre sem vesszük, amikor természetesnek tűnik a jó, a szép, a békés és teljes élet. Námán és a többi meggyógyult leprás története azonban arra emlékeztet, hogy a teljesség különleges pillanatait észre kell venni, meg kell ünnepelni, ki kell mondani, és hálát kell adni értük. Ez a hála, maga a hit, kapcsolat az élő és éltető Istennel. Napról napra dönthetünk és döntünk is arról, hogy mely szinten éljük az életet. A fizikai jólét, az anyagi előrejutás, vagy az Istennel és emberekkel való mély kapcsolat szintjén.
Martus Balázs atya emlékérdését hallották az évközi 28. vasárnapra.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki adásunk véget ért.
Figyelmüket köszönjük, és búcsúznak a mai adás szerkesztői
Gedő Ágnes
és Vértes Aljai László.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Laudétur Jézus Krisztus!
Mária Rádió.
Valóságos jelenlét. A Szent Jobb története. A műsort készítette Kovács Gergely, posztulátor.
Ó, dicsőséges szent jobb kéz, melyet magyar óhajtva néz, kérünk áld meg országunkat, hazánkat és mindnyájunkat. Így fogalmaz az a 18. századi vers és népének, amely Magyarország két jeles és világviszonylatban is kiemelkedő értéket képező nemzeti erekéje közül az egyiket köszönti. Az egyik ilyen nemzeti erekjénk a Szent Korona, Magyarország királyi koronája, a másik pedig, amelyhez a vers is szól, Szent Jobb, Szent István király éppen maradt készfej erekjéje. Valódi értelemben csak a Szent Jobb nevezhető erekjének, hiszen erekjék a szentek és boldogok testéből ránk maradt kisebb-nagyobb csontrészek, az apró darabkáktól a teljes épségben megőrzött test vagy testrész erekjéig. A Szent Jobb erekje Szent István Magyarország apostoli királyának a készfeje, aki 1038. augusztus 15-én hunyt el. Ő alapította meg a magyar államot. És az életszentség hírében állt már élete, és a halálát követő években is. Testének egy része a székesfehérvári kőszarkofágban, ahova eltemették, az ottani Nagyboldogasszony templomba, Nagyboldogasszony bazilikába, tehát egy bizonyos testrésze természetes módon mumifikálódott, ami azt jelenti, hogy gyors kiszáradás révén a csontokra rászáradtak a lágyabb testrészek. Ezzel magyarázható Magyarország nemzeti erekéjének, a Szent Jobbnak épsége és viszonylag kis mérete is első látásra. Az 1061. évi pogánylázadás idején a testet áthelyezték a koronázó templom padozata alá, és érdekes körülmény, hogy ekkor egy Merkur nevű szerzetes eltulajdonította az éppen maradt teljes jobb kezet, és ezt az ő saját birtokára vitte. 1083-ban Szent István kanonizálása, szentjavatása alkalmával derült fény erre az esetre. Merkur azt vallotta, hogy egy angyal adta át neki az erekét megőrzésre és az alkalmas időben felfedésre, ezért Szent László király, az akkori magyar uralkodó, megbocsátott neki lopásáért, és 1084-ben famonostort építetett az immár Szent Jobbnak elnevezett településen, itt alakult ki Magyarország nemzeti erekéjének első országos jelentőségű kultusza. A Szent Jobbot később Fehérvárra szállították, ugyanabba a templomba, ahol Szent István nyugodott, és ahol az erekje éppen maradt. Később a Magyarország oszmán-török részleges meghódítása idején Raguzába, mai Dubrovnikba került, az ottani domonkos rendi kolostorba. 1771-ben Mária Terézia magyar királynő szerezte vissza, és Budán a királyi palota templom önálló kápolnájában alakítatta ki őrzési helyét. Itt bontakozott ki a Szent Jobb újkori magyarországi tisztelete. 1944-ben a nemzeti erekét a szovjet-orosz hadsereg támadás elől nyugatra menekítették, de Salzburgból, Ausztriából, amerikai katonák közreműködésével és 12. Pius pápa engedélyével már 1945. augusztus 19-én visszaszállították Magyarországra. A romos budavári királyi palota helyett a Szent Jobbot 1950-ben Budapest székesegyházában, a Szent István bazilikában helyezték el. 1988-ban és 1999-ben tudományos vizsgálatok megerősítették Szent István éppen maradt készfejerekéjének történeti forrásokkal is alátámasztott hitelességét. Ma tehát Budapesten a Szent István bazilikában őrzik és tisztelik Szent István éppen maradt készfejerekéjét, abban a templomban, amely 1950-ben még csak plébánia templom volt, de Budapest legnagyobb temploma, 1993-ban viszont Szent II. János Pál pápa rendelkezését követően az esztergomi főegyházmegye, immár Esztergom budapesti főegyházmegye név alatt társ székesegyháza, tehát a magyar főváros székesegyháza lett. Itt a Nagyboldogasszony oltárnál őrzik Szent István király erekjéjét, a Szent Jobbot, és itt van az ő mindennapi tisztelete. A Szent Jobb tiszteletében azonban van egy kiváltságos ünnepnap, augusztus 20-a, Szent István király magyarországi ünnepnapja, amikor a bazilika előtti téren országos jelentőségű szentmise Szent Istvánnapi Szentmise bemutatására kerül sor, és ezt követően pedig elindul a környező utcákban az országos Szent Jobb körmenet, a Szent Jobb erekje körülhordozása Budapest utcáin. Az erekje tisztelettel kapcsolatban nagyon fontos, és a Szent Jobbhoz kötődik, hogy templomokban csak hiteles erekjéket lehet tiszteletre elhelyezni. Az erekjéket a korai évszázadokban a helyi főpásztor, a késő középkorban a visszaélések elkerülése érdekében a szentszék, a legújabb időkben ismét a megyés püspök hitelesíti. Az új szentek és boldogok esetében az eljárás lezárultáig az ügy posztulátora jogosult az új erekjéket tanúsítvánnyal ellátni, ezt követően pedig az a püspök, akinek egyházmegyében az illető szent nyugszik. Az erekjék hitelességét igazoló aláírt és lepecsételt tanúsítványnak tartalmaznia kell az erekje és tartója rövid megnevezését, illetve leírását. A Szent Jobb esetében megvannak ezek a pecsétek, a leírás pedig nagyon érdekes, mert a belső erekje tartó ezüst talpazatán van rávésve az erekje leírása és rövid története. Az egyházi hagyomány különbséget tesz jeles és kevésbé jeles erekjék között. Jeles erekjék az Úr Jézussal kapcsolatos erekjék, illetve a szentek és boldogok kiváló erekjéi, a testük vagy nagyobb testrészük. Jeles erekjéket csak templomokban szabad őrizni. Hát ilyen jeles erekje, ilyen kiváló erekje, Szent István éppen maradt készfej erekjéje is. Nagyon fontos, hogy tilos bármilyen hiteles erekje adásvétele. Az is egy érdekes hagyomány és törvényi előírás az egyházban, hogy a jeles erekjékkel kapcsolatos ügyekben minden esetben ki kell kérni a Szentivatási Kongregáció engedélyét. Régi szokás az egyházban az is, hogy minden felszentelt oltárba szentek erekjéit helyezik, legalább apró csonterekjéket, ez ma is kötelező és nagybecsben tartott hagyomány, mely felidézi az ősegyház vértanúk sírját magába foglaló katakombai oltár hagyományát. Az erekje üreg elnevezés is ezekben az oltárokban a szokás régi eredetére emlékeztet, ezeket az erekje üregeket ugyanis szepulkrumnak, azaz sírhelynek nevez. Rangos erekjéket szerte a világegyházban körmenetben is körülhordozunk, ahogy Magyarországon Szent István készfelejekéjét, a Szent Jobbot augusztus 20-án, és a korábbi erekje tiszteleti szokásokhoz képest napjainkban a szent erekjéket már nem szabad az oltárasztalra kihelyezni, mert az kizárólag Krisztus szent testének és vérének van fenntartva.
Valóságos jelenlét. A Szent Jobb története. A műsort készítette Kovács Gergely posztulátor. Sorozatunkban az 52. Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusra készülve ismerjük meg a Kárpát-medence keresztény és kulturális kincseit.